Mielőtt az ige hirdetésre rátérnék, szeretnék kérdezni valamit. Kik azok közületek, akik olyan élethelyzetben vannak, vagy olyan élethelyzet előtt állnak, ami új, amiben még nem voltál, olyan út előtt állsz, amelyen még nem jártál? Ki az, aki olyan helyzetben van? Vannak néhányan. Valakiről tudom is, igen, mert mondta is már, beszámolt róla. Igen, ez sok minden lehet. Milyen élethelyzetek ezek? Egy szóban nem kell részletezni. Izgalmas. Nehéz, krízises. Mi az izgalmas benne? Pont az ismeretlensége, ugye? Hogy olyan szakasz jön, amit nem tudom, hogy mi minden történik, hogy zajlanak majd a dolgok. Ugye lehet, hogy ebben van akinek új iskola, lehet, hogy új munka, lehet, hogy új házasság, vagy új társ, lehet, hogy a gyerekek kirepülése például. Sok minden lehet. Mire van leginkább szükséged, ha ilyen helyzetben vagy? Hogy érzed? Mi az, ami jó lenne? Vezetés, csoda, csapat, aki támogat, tessék? Bátorság? Mi az, ami jó lenne ebben az új élethelyzetben? Világosság? Bölcsesség? Hit? Az Úrtól való látás, igen. Öröm. Bátorság, bölcsesség, bizalom. Türelem. Igen.
Kitartás.
Emlékeztek a tanult igének az utolsó félmondata, hogy hangzott? Tessék? Veled van az Úr. Bármerre csak jársz. Igen. Igen. Főleg, ahogy a Józsué könyve is kezdődik, úgy kezdődik, hogy Isten megmondta, hogy most mi következik. Tehát Isten kezdeményezésére történtek a dolgok. Ma egy olyan igerész jön, amelyiknek talán ez egy kiemelt és hangsúlyos gondolata. Olyan úton jársz, amely nem ismertél eddig. A számodra ismeretlen út. Lehet, hogy valaki ott áll, hogy szeretné Krisztussal megkezdeni az életét. Bizonytalan, vajon hogy lesz majd? Szeretném rábízni Krisztusra az életemet, de hogy lesz? Vagy talán megtetted már, de ha az új mester, az új gazda, vajon mit szeretne velem, mit szeretne tőlem, merre vezet majd? Aztán a gyülekezetünk benne van egy-két dologban, amiben Isten szava szerint megyünk, úgy látjuk, Isten vezetése alapján megyünk, de nem nagyon tudjuk még a végkifejletet, csak hitben. Tehát szükségünk van a vezetésre. Józsué könyvét folytatjuk ott, ahol a múlt vasárnap abba hagytuk. Ez a harmadik fejezet lesz. Józsué könyvének harmadik fejezete. Egy nagyon jól ismert szakasz, de azért jó, ha foglalkozunk vele egy kicsit, és néhány tanulságot szeretnék belőle mondani, amit láthatok, vagy láthatunk, amikor olyan helyzetbe kellünk, amit nem ismerünk, olyan úton járunk, amelyen még nem jártunk, akkor mi a jó? Igen, ezt szeretném kérdezni, hogy egy lámpakapcsolás jó lenne. Az előbb volt, aki azt mondta, hogy világosságot. Nekem is segítség, egy kicsit jobban látok, igen. Köszönöm szépen. Hosszabb a szakasz, én az egész fejezetet szeretném felolvasni, úgyhogy testvérek, maradjatok nyugodtan ülve, hiszem, hogy tisztelettel, Isten igéje iránti tisztelettel hallgatjuk így is. Tehát Józsué könyvének harmadik részét fogom most felolvasni. Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedett Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz. Ő meg Izrael fiai mindnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. Három nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik isteneteknek, az Úrnak szövetség ládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. Ne legyen, de legyen, mint egy 2000 könyök távolság köztetek és közte. Ne menjetek közel hozzá. Így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta Józsué, vegyétek föl a szövetség ládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették tehát a szövetség ládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Te azért parancsold meg a szövetség ládáját vivő papoknak. Amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak, jöjjetek ide, és hallgassátok meg isteneteknek az Úrnak beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta Józsué, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hívieket, a perizieket, a girgáziakat, az emóriakat és a jebusziakat. Íme az egész föld urának a szövetség ládája átmegy előttetek a Jordánon. Most tehát választatok ki 12 férfit Izrael törzseiből, törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, a fellülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely Szaretán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az Úr szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Uram, köszönöm neked, hogy most is itt vagy velünk, te vagy az élő Isten. Szeretnénk hallani az élő szavadat, és kegyelmed erejéből élni veled, hogy bemutathass rajtunk a te nagyságos cselekedeteidet. Kérlek, vezess most minket. Amen. Amen. Nem jártatok még soha ezen az úton, ismeretlen úton, új úton. Tehát szeretnék néhány tanulságot mondani. Az első mindjárt, amint megakadt a szemem, amikor olvastam, az az volt, hogy Józsué másnap korán reggel felkelt. A Bibliában nagyon sokszor van ilyen, hogy amikor Isten nagyszerű dolgai következnek, valami korán reggel van előtte. Ismeritek? Amikor a reggeli csendben vár az Isten. Oda hív a vele való közösségbe, hogy beszélgessen, hogy foglalkozzon veled, hogy személyesen törődhessen, hogy te is azzal, amit teszel, kifejezheted, ő az első. Itt vagyok, Uram, mert te mondtad, jövök hallgatni téged. Mert Isten vár a reggeli csendben. Nagyon jó lehetőség. Nem törvény, de jó lehetőség. Aztán azt olvassuk, hogy eljutottak a Jordánhoz. Talán nem tűnik olyan fontos dolognak, de azért a nép történetében ez egy különlegesen kiemelt fontosságú időszak. Elérkeztek Isten ígéreteihez, a megígért földhez, az ígéret földjéhez, annak a bejárata, odavaló átlépés. Ki az, aki idáig vezette őket? Mózes. Mózes, aki az Isten országában, a királyságában elsősorban a törvényt képviseli. A törvény csak odáig tud elvinni. Ahogy az életünkben sem tud a törvény tovább vinni. Csodálatos és Istentől adatott és nagyon jó. De amikor az ember őszintén belenéz, akkor eljut oda, mint ahogy Pál apostol mondta, tudom, hogy nincs bennem, azaz a testemben semmi jó. Mert arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, arra nincsen. Eljött a törvény, elvihet minket odáig. De amikor beismerjük, belátjuk, képtelen vagyok arra, hogy Isten akaratát megvalósítsam és megéljem az életemben, na az egy jó lehetőség. Onnan jön Józsué, a mi lelki életünkben nem, talán nem így mondanám, bár sok hasonlóság van, és Józsué az egyik komoly előképe az Úr Jézusnak az Ószövetségben. Neki valamikor Hósea volt a neve, Mózes változtatta Józsére. Hósea körülbelül azt jelenti, hogy szabadítás. És a Józsua, vagy Józsué, vagy talán van, ahol úgy mondták Jesua, én nem tudom pontosan a kiejtését, Isten a szabadító. A jelentése ez. Ő az, aki átviszi, mondhatom így, a halál folyóján Isten parancsára a népet, be az ígéretekbe. Amikor nekünk elvisz a törvény odáig, hogy halott vagyok, és az igazi szabadító, akinek Józsué csak az előképe, Krisztus, aki átment a halálon, de a halál nem tarthatta fogva, feltámadt. Akkor át tud vinni Isten ígéreteibe. Amikor hátra tudjuk hagyni a bűneinket, az ő kegyelméből. Amikor kész vagy odaadni a múltadat, kész vagy odaadni a jelenedet, és hajlandó vagy átadni neki a jövődet is. Belép és egy egész újat kezdés, bevisz Isten ígéreteibe. Ezért jött. Ezért adta oda az életét váltságul a kereszten. Érted és értem. Őt nem tarthatta fogva a halál. Kijött onnan. Ha még nem kezdtél vele új életet, bízd rá magad. Lehet, hogy új dolog ez is. És vajon hogy lesz? De ha igazán szívből megteszed, akkor ő veled van. Ez az ígéret, amit az előbb olvastunk, igaz. Veled lesz az Úr, bármerre jársz. Eljutottak a Jordánhoz. A tanulságok közül szeretnék olvasni még tovább. Ott táboroztak. Na, akkor olvasom. Ő meg Izrael fiai minnyáján ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. 3 nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek. Különös lehetett, nem annyira fontos, de úgy el tudom képzelni, hogy tudták már, mert Józsuén keresztül Isten megmondta, át fognak menni a Jordánon, sőt, már Mózesen keresztül korábban is mondta. Ott állnak, látják, hogy a Jordán tele van, 3 napig várnak. Vajon mit érzékelhettek? Hogyan imádkozhattak? Milyen gondolataik lehettek? Biztos, hogy nem egy passzív időszak volt. 3 nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és azt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik isteneteknek az Úrnak szövetség ládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. Menjetek utána. Ebből a számomra, ami különösen hangsúlyos, hogy Isten akaratának megvalósításában van egy isteni rend. Egy megfelelő sorrend. Nem lehetett azt, hogy igen, Isten mondta, hogy átkelünk a Jordánon, akkor futás neki, és akkor intézzük úgy, ahogy a saját ötleteink, a saját gondolataink szerint megtennénk ezt. Amikor Isten útjában járunk, az egyéni ötletelés, meg én így gondolom, ő úgy gondolt, ez nagyon-nagyon keveset számít. Az a lényeges, hogy Isten hogy mondja, milyen sorrendben, mikor. Amikor marad ez, hogy én így gondolom, Én így szoktam, én úgy szoktam, az olyan, hogy nem vagyok képes alárendelni még mindig magamat Istennek igazán. Amíg megmarad az akaratossága. Ha nem úgy mentek volna oda, a Jordánba, Isten rendje szerint, akkor mi történik? A víz nem válik ketté, az egészen bizonyos. Az, hogy minimum megszégyenülnek, esetleg belefulladnak, az egy másik. De Isten szerint, amikor az ő akaratában járunk, nem elég tudni, hogy mi Isten akarata. Valahogy meg kell értenünk azt is, hogy mit, hogyan, milyen sorrendbe tegyünk. Mi az Istennek a rendje, amíg odáig elvisz bennünket? Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik Isteneteknek, az Úrnak szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. Először a ládának. A láda egy jelkép volt, Isten jelenlétének, szentséges jelenlétének a jelképe. A frigyláda, amelyik tartalmazta, mit tartalmazott? Segítsetek egy kicsit. A két kőtáblát, igen, a 10 parancsolatot, amit Isten... Tessék? Igen, a mannával telt edényt, igen. Ami egyébként még volt, aztán nem sokára majd megszűnik, de minden manna addig volt jó egyik napról a másikra, kivéve ugye péntek, szombat. De ez már benn volt egy ideje, és nem romlott meg, és volt még egy harmadik. Áronnak virágzott vesszője, igen, igen. Néhány dolgot jelképeznek, talán ezt most nem kell annyira mondani. De ami fontos volt, hogy Isten jelenlétét, Istennek a szentséges jelenlétét mutatta. Az Urat jelképezte ez a láda közöttük. Nem csak a nép számára, hanem valójában azok számára is, akik körülöttük voltak és láthatták. Később olvasunk olyan háborús jelenetet, amikor meghozzák a szövetség ládáját, és az ellenség megrémül, mert azt mondják, Isten érkezett a táborba. Tehát külső megjelenésében nem csak a nép számára képviselte, hanem a kívülvalók felé is. Hát ezt a papok hordozták. Hogy van nekünk az új szövetségben? Isten szentséges jelenlétét hol hordozzuk? Igen. Benn az életünkben. Benn az életünkben. Ha Krisztusnak adtad az életedet, ez a szentséges és csodálatos Isten beköltözött. Szokták mondani, hogy az Úr Jézusnak a földön most nincs keze meg a lába. Azért használja a milyenket, hogy elmenjen máshoz, hogy elvigye az evangéliumot. Nincs keze, hogy kinyújtsa, és a milyenket használja arra, hogy jót tegyen, és így tovább. Ha Isten gyermeke vagy, a Szent Istent hordozod. Persze igazán tudjuk, hogy ő hordoz minket, de a képpel élve, ami itt van. Az ő jelenléte van benned. Ha Krisztus jelenléte benned van. Micsoda szentséges lehetőség ez? Érzitek? Tudjátok? Milyen szentséges kiváltság ez? Isten jelenlétével együtt, a Szentlélekben élni. Tudod valóságosan, mennyire szent lehetőség ez? Hogy ő élhet benned. Nem megszomorítva, valahol a háttérbe szorítva, hanem a vezető helyen, az első helyen. Az ő céljaiban nem úgy van, hogy Isten elmondja, hogy ez lesz a dolgod, aztán utána szedd össze magad, találd ki a megoldásokat, és gyerünk, toljad az ügyeket előre. Őnála sokkal inkább úgy van, hogy azt mondja, kövess engem. Kövess engem. Tehát nem elég az, megértem a célt, hanem az is, hogy hogyan. Hogy jutok oda? Lépésről lépésre kell követni. Talán ez néha jobb lenne, azt mondanánk, kapunk egy térképet, kapunk egy leírást, mindent elmond előre Isten. Nekünk az biztonságosabb érzés lenne. Nem lenne az a néhány dolog, ami itt elhangzott, az izgalom vagy a félelem. De Isten mégis ezt szeretné, mert ő közösséget akarja. Nem programokat elénk adni, hanem a vele való élő közösségnek a lehetőségét, a valóságát. Az élő Isten van közöttetek, mondja Józsué kicsit később. Az élő Isten. Amikor ezen a ponton vagyunk, el kell jutnunk oda, ha tényleg Isten akaratában akarunk járni, hogy fel kell adni a saját ötleteinket. Fel kell adni, vagy valahogy hátra kell hagyni a saját elképzeléseinket, a kényelem szeretetünket, vagy az önszeretünk, saját magunk szeretetét feladni. A rendhez az tartozott hozzá, amelyik a negyedik versben van, legyen, mint egy 2000 könyök távolság köztetek, és közte. Ne menjetek közel hozzá. Vajon miért? 2000 könyök, ugye ez a távolság, mondjuk olyan 44 centinek vegyük átlagosan, körülbelül ennek szokták számolni. Mennyi az akkor 2000 belőle? Tessék? 2000-szer a majdnem fél méter. Igen. 800 méter körül van, igen. Tehát azt mondja, legyen egy bizonyos távolság a frigyláda és az őt követő nép között. Vajon miért? Legyen egy távolság? Nem azt mondom, hogy ez most ránk vonatkozik. Van ami tanulság belőle, de nem az talán, hogy 2000 könnyök távolságról kövessük az Urat. Talán azért, hogy a szentséges Isten szent maradjon, ne menjen túl közel a nép. Talán azért, hogy jól látható legyen, milyen csodálatos módon vezeti a népet. Vagy talán azért, hogy tudjátok, hogy milyen úton kell járnotok. Talán annyira nem is kérdés, mert valójában ott van a következő versben. Ne menjetek közel hozzá, így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell. Hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. Mondhatnám azt, hogy a mi életünkben, a hit életünkben ezt úgy lehet mondani, várd meg, amíg jól látod az Urat. Várd meg, amíg jól mutatja. Nem kell kapkodni. Amikor viszont értjük a világos parancsot, akkor már nem a kérdezgetés, meg a bizonyta, mert az a hitetlenség ideje. De van, amikor meg kell várni. Várd meg, amikor jól látod az Urat és azt, amit ő mutat. Akkor menj, nem kell kapkodni. Nem jártatok még soha ezen az úton, mondja nekik. Mondhatta volna, nem járhattok tovább most azon az úton, amiben benne van a saját akaratotok. Ha Isten követésében vagyunk, valahogy azt ki kell belőle venni. Nem járhatunk azon az úton, amelyikben benne van a saját akaratunk. Az is lehet, hogy már Isten gyermeke vagyok, és még mindig időnként benne van a saját akaratom. Ha így van, akkor valahogy ki kell tenni. Annyira tetszik nekem, amikor Müller György beszámolójában azt olvastam, amikor ő Isten akaratát kereste, az egyik első feladatának tekintette. Felismerni benne a saját akaratomat, és azt kitenni belőle, hogyha tényleg Isten akaratát szeretném megismerni. Személyes életemben, hadd mondjam, néha ott derül ki, hogy még mindig benne van a saját akaratom, és ezt nem is könnyű kimondanom így. Amikor valamit a sikerélményért teszek, amikor valamit megtesz Isten, és a beszámolóban szeretném hangsúlyozni, hogy az imádságomra, a bizonyságtételemre, amikor ez is ez történt. Tehát amikor az indító rugói, a mozgató rugóiban észreveszem a nem tiszta szándékot. Lehet, hogy akkor azt kell mondanom, ott belül valami még nem változott meg igazán. De ott szeretnék a Szent Istennel mély közösségben élni. Ismeretlen út, az, amelyen jártok, mondja. Nem működnek a régi jó bevált szokások. Néha nekünk hívőknek is vannak jó bevált szokásaink. Most már nem is arra gondolok, amit még Isten nélkül szoktunk meg, hanem amit a közösség életben is. Amikor vannak ismerős módszereink, amikor vannak bizonyos dolgok, amiket tudunk, itt mindig így szokott lenni. Talán még valamennyire biztonságérzetet is ad ez. De azt mondja Isten, új úton vezetlek, ahol ezek nem mennek. Ahol ezek nem működnek. Nem mondhatod, hogy itt nem fog meglepetés érni. Talán bizonytalan, igen. Tudom, mit, hogyan kell tenni. Akkor lehet, hogy ezzel már akadálya vagyok annak, hogy Isten világosan mondhassa. Így nem lehet követni. Új út, sose jártatok még ezen. Ha Isten szavára indultál el, mint ahogy itt ők, az egész Józsué könyve, egy csodálatos beszámoló, de úgy kezdődik, hogy Isten mondta. Ha Isten szavára indultál el ebben, amiben vagy, akkor számíthatsz rá, hogy ő előtted jár. Akkor biztos lehetsz benne, hogy vezetni fog, még ha bizonytalannak látszik lépésről lépésre is, hogy mi fog történni. Abban legyél biztos, hogy Isten akarata szerint indultál el. Figyelj csak meg, hogy megmutatja majd magát. Mennyire szükségünk van nekünk arra, hogy Isten vezetését lássuk. János evangéliumából felolvasok egy pár sort, aki szeretné, ad alapozhat, az 5. részből lesz. Az Úr Jézus a számunkra sokkal több, mint egy példa, de példa is. És önmagáról beszél itt, amikor azt mondja, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet. Az a János evangélium 5. rész 19. versét, 19-20-at fogom olvasni. Megszólal tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Hát, hogyha ő erre jutott, és így élt, hogy önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, akkor ez ránk talán még inkább érvényes. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, mármint az atya, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Ugye akkor itt nekünk kérdés, hogy hogy lehetséges ez? Hogy látta ő, hogy éppen mit cselekszik az atya? Hogy volt olyan alkalom, amikor azt mondta, hogy ez nem az alkalmas idő? Mi közöm ehhez most? Hogy nem jött el az óra, és másik pillanatban pedig valamit tudta pontosan, hogy most mit kell tenni. A következő vers mondja el, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Isten szeretetében élünk, akkor remélhetjük, várhatjuk, sőt, mondom, figyelhetjük, vagy kell figyelnünk, mi az, amit Isten tesz. Ehhez szeretnék még két ige verset felolvasni, szintén a János evangéliumából, ez a 14. fejezetben van. Isten erre vágyik egy kapcsolatra, ami szeretett kapcsolat, és ebben a kapcsolatban megmutassa, hogy ő mit cselekszik. Tehát a 14. rész 21. versét olvasom. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Micsoda csodálatos sor ez. Szoktuk mondani, szeretlek, Uram. De itt derül ki, ha befogadom a parancsolatait, ha helyet adok az életemben, a szívemben, Isten szavának, és igazán engedem, hogy átformálja az életemet, hogy megtartja azokat, az szeret engem, ez bizonyítja, az engedelmességem bizonyítja, hogy szeretem Jézust. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ez kölcsönös. És ez pedig a legnagyszerűbb dolog, amikor Krisztus kijelenti önmagát. Az efézusi gyülekezetért Pál apostol így imádkozik, hogy adja meg a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét a hívőknek, hogy jobban megismerjétek őt. És nyissa meg a lelki szemeiteket. Ha igazán Isten útján akarunk járni és betölteni azt, amire hívott, és ha főleg olyan úton vezet, ami ismeretlen teljesen, ott aztán pláne szükség van erre, szeretett közösségben engedni neki, figyelni, hogy ő mit mutat, mit jelent ki. Aki még nem csinálta az Isten megtapasztalása tanfolyamot, aznak nagyon ajánlom, és ezt sokkal mélyebben is, valóságosabban nem csak tanulni fogja, hanem talán figyelni, élni és gyakorolni. Hogy amikor Isten megmutatja, valaki mondjuk őszintén kérdez Isten dolgairól, tényleg látszik, hogy valódi kérdései vannak. Azt tanácsolja a tanfolyam során az, aki ott vezetett minket, hogy akkor tedd félre a dolgaidat. Tedd félre a programodat, és koncentrálj arra. Mert Isten volt olyan kedves, vagy méltatott arra, hogy bevonjon abba, amit ő tesz a másik ember életében. És senki nem keresi az Istent, hanem az Atya vonza. Amikor észreveszed, hogy valakiben őszinte Isten keresés van, akkor jó félretenni a dolgainkat, és odaállni mellé. Jaj, de ezt kell még megcsinálnom, meg pénzt kell keresnem. Igen, vannak feladatok, amiket muszáj megcsinálni, és azt lehet mondani, hogy majd délután találkozzunk, ha megoldható. De ne felejtsétek, ez szentséges lehetőség, hogy az élő Isten van közöttünk, és ő megmutatja, hogy ő hol cselekszik. Tehát amikor a célokat megmondta, és nem az a jó mód, hogy nekiállunk, és akkor megvalósítjuk valahogy, hanem figyeljük, hogy Isten hol jár, és őt kövessük, követjük, mondja, kövess engem. Olvasom tovább Józsué könyvéből a 3. rész 5. versét. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. Szenteljétek meg magatokat. Korábban volt már Mózes könyvében ilyen, amikor bizonyos helyzetben, ezt mondta, akkor megtisztították a ruhájukat, megmosakodtak, tartózkodtak a nemi kapcsolattól, de nem hiszem, hogy nekünk, új szövetségi hívőknek ez lenne a szenteljétek meg magatokat. De biztos szól nekünk is. Isten az, aki tudja pontosan, hogy hol van szükségünk arra, hogy ő megtisztítson. Isten tudja, hol van szükséged arra, hogy ő megtisztítson. Kérlek, engedd, hogy oda tegye az ujját. Sokszor mi is tudjuk. Csak valamiért kellemesebb kibújni alól. A legtöbben tudjuk és élvezzük az Istennel való imádságos életnek a gyönyörűségét. És amikor feltűnik, hogy most már nincs kedvem imádkozni, meg kellemetlen, nagyon valószínű, hogy benne van valami, ami miatt kellemetlen ott lenni. Isten tudja, hol van szükséged arra, hogy megtisztítson, hogy megszenteljen. Engedd neki. Ha győzelmeket akarunk az életünkben, ha azt szeretnénk, hogy átéljük, hogy az élő Isten közöttünk van, nekem sokszor ez az imádságom, Uram, add, hogy a gyülekezetünkben nyilvánvaló legyen, a személyes életemben nyilvánvaló legyen, hogy nem emberi, hanem a te cselekedeted az, ami történik. Alázattal mondom, kevesebbet látok belőle a saját életemben, mint aminek tudnék jobban örülni. Azt mondja Jakab levelében, és ha valaki szeretné, lapozzon oda. Mondja az új szövetségi hívőknek is, hogy szenteljétek meg magatokat. Jakab levelének a 4. részében. Nyolcadik, 9. verset fogom olvasni. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Isten a saját népének mondja, nem azoknak, akik teljesen távol élnek tőle. Ha úgy érzed, hogy mostanában az életed inkább kétlelkű, olyan, amiben nem teljes szívvel élem az Istennel való kapcsolatot, akkor azt mondja Isten, alázd meg magad előttem. És ő felmagasztal téged. Szenteljétek meg magatokhoz. Nekem a legjobb, amikor nem módszerként mondom, inkább csak tapasztalatként, amikor úgy érzem, hogy távolibb a kapcsolatom Istennel, akkor nekem nagyon jót tesz, ha bőjtben és imádságban keresem őt. Nem azért, hogy fogjanak a kilók, hanem mert észrevettem, hogy a kettőzött odafigyelésben jobban meghallom Istennek a szavát. És akkor lehet, hogy az első napokban te böjtölsz valamiért, mondjuk az imaház megvásárlásáért, vagy valami más szolgálatnak a kiteljesedéséért, a vezetésért, és Isten semmit sem beszél ezekről. Lehet, hogy eltelik egy-két, három nap, lehet, hogy egy hét is, és még semmit nem mondott róla, de veled foglalkozik. Gyere elém, és csináljunk számadást. Olyan jó, amikor az Isten most ítél, még itt a földi életünk során, amikor maga elé hív, és elmondja, ez nem jó így. Úgy örülök, hogy itt teszi még meg, hogy nem viszem oda magammal. Szenteljétek meg magatokat. Ha igazán szeretnénk Istennek abban az útjában járni, amit nekünk kiszabott, lehet, hogy abban az újdonságban, ami előtt állsz. Tudod, hogy Isten szava szerint mész. Szenteld meg magad. Aztán olvasom tovább. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta Józsué, vegyétek föl a szövetség ládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették tehát a szövetség ládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Nem tudom, ti, akik az Úr szolgálatában álltok, hogyan élitek meg, de nem ez a legnagyobb jutalom? Nem ez a legnagyszerűbb dolog? Veled vagyok. Egyszer azt olvastam az igében, olyan személyes volt, mert én vagyok a te osztályrészed. Így mondta Isten. Én vagyok a te osztályrészed. Nem ez a legnagyobb jutalom? Te azért parancsold meg a szövetség ládáját vivő papoknak, amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele Jordánba. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak, jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek az Úrnak a beszédét. Ez a következő, amit szeretnék kiemelni belőle. Szenteljétek meg magatokat, ez pedig a másik, jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek az Úrnak a beszédét. A vezetésben ez különösen fontos. Meghallani azt, amit Isten személyesen neked mond. Van, amik általános igazságok a Bibliából, jó annak is alárendelni az életünket, és vannak alkalmak, amikor Isten különlegeset és személyeset mond valamit. Halld meg Isten szavát, amit személyesen neked mond. Ehhez először meg kell szentelődni, meg kell tisztulni, aztán oda kell jönni Istenhez, és hallgatni az ő szavát. Hiszem, hogy Isten akar, tud minden gyermekével beszélni. Konkrétan is, amikor arra szükség van. Erről volt már többször szó, Isten vezetéséről, annak felismeréséről az előző időszakban. De az bizonyos, ha meg akarjuk hallani Isten szavát, akkor mellette arra is kell törekednünk, hogy erre időt szánunk. Hogy az ima életünknek fontos része az is, amikor meghallgatjuk Isten mit akar mondani. De ez a sorrend, szenteljétek meg magatokat, gyertek, jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak a beszédét. Ha nem hallod Isten hozzád szóló szavát, akkor ebből valami hiányzik. Hogyha nem hallod Istennek a szavát hozzád, akkor ebből valamelyik hiányzik. Szenteljétek meg magatokat, jöjjetek oda hozzám, mondja ő, és hallgassatok a szavamra. Engedd, hogy megtisztítson, hogy mély kapcsolatban lehessen veled. Akkor majd meg fogod hallani az ő szavát. Szeretnék egy példát mutatni, mondani. Lehet, hogy már jó néhányan olvastátok, ez a Mennyei Ember című könyv, ebben nagyon sok példa van rá. Hát egyet fogok mondani, egy rövidet. Jün testvér, Kínában szolgált, radikális Krisztus követéséért börtön is jutott neki bőségesen, szenvedések is jutottak, de áldások is jutottak. És ez Istennel való mély közösségnek a valósága. 2001-ben történt, tehát nem olyan nagyon régen, nem azt mondjuk, hogy ilyen az apostolok cselekedetei az régen volt, ott még történtek különleges dolgok, most már annyira nem. Az ő életében történtek különleges dolgok. Az egyik bebörtönzéséből csodálatos módon szabadította ki Isten, aztán mivel túl veszélyes volt továbbra is ott maradni, meg mellette világos volt a hívás, hogy menj és hirdesd a világban az evangéliumot, ezért valahogy ki kellett jutni a Kína területéről. Üldözött ember volt, sőt, fölállítottak ilyen, hogy mondják, milyen pontokat? Ellenőrző pontokat az utak mellett, házakat kutattak át, hogy a szökése után megtalálják. Isten egy testvért arra indította, hogy neki adja az útlevelét, hogy menjen azzal, de még csak a fényképet se cserélték ki benne. Hogy jutott keresztül a határon, a Peking repülőtéren, a vámvizsgálaton, az is le van írva. De egyetlen pontját szeretném elmondani belőle. Csodálatos szabadulása után 2 évvel. Több mint 2 évvel később elmondtam bizonyságomat Finnországban egy összejövetelen arról, hogyan szöktem meg a börtönből, és hogyan juttatott ki engem az Úr Kínából. Az összejövetel után egy keresztény üzletember jött oda hozzám, és egy figyelemre méltó dolgot hozott tudomásomra, a tolmácson keresztül, ami ráébresztett, hogy milyen kegyelmes volt Isten hozzám azon a napon, amikor Pekingben gépre szálltam. Ez a finn testvér a következőt mesélte el. Én egy telekommunikációs biztonsági cégnél dolgozom. Néhány évvel ezelőtt olyan szerződést kötöttünk, hogy több kínai határátkelő helyet a legkorszerűbb hangfelismerő szoftverrel szereljünk fel. Többek között a pekingi repülőtéren is ilyen működik. Ez a program lehetővé teszi, hogy a vámosok rejtett mikrofonok segítségével egybe tudják vetni a gyanús utasok hangját az adatkezelő központban tárolt hangmintákkal. Biztos lehetsz benne, hogy a te hangodról is készült minta az adatkezelő központ számára, hiszen több felvétel is a rendelkezésükre állt a prédikációidból. Ha kinyitottad volna a szádat, akkor ott Pekingben a repülőtéren is... Ha kinyitottad volna a szádat, akkor ott Pekingben a repülőtéren, és bármit mondtál volna, egész biztos, hogy azonnal letartóztatnak. Hálát adtam az Úrnak bölcsességért és kegyelmért, amikor azt mondta nekem, amikor belépsz a reptéri vámvizsgálat folyosójára, csak azt mondjad, amire én utasítalak. Mivel nem szólt, hogy bármit is mondjak a vámosoknak, így én sem szóltam semmit. Mindig jól járunk, ha engedelmeskedünk az Úrnak. Ez csak egy példa. Sokféleképpen beszélhet hozzánk Isten. De ha nem hallod az ő hozzád szóló hangját, akkor lehet, hogy valamelyik hiányzik az előbb felsoroltak közül. Ő pedig elmondja, mármint itt Isten, hogy mit és hogyan is kell tenni. világosan. Tehát ez a 9. vers, amit újraolvasok. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak, jöjjetek ide és hallgassátok meg isteneteknek, az Úrnak a beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta Józsué, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hetitákat, a hívieket, a perizieket, a gilgáziakat, az emóriakat és a jebusziakat. Íme, az egész föld urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon. Tehát elmondja Isten világosan, hogy mi és hogyan fog következni. Amikor Isten szava alapján mentek, akkor megtapasztalták, hogy Isten csodálatosan cselekszik. Megtapasztalták azt, hogy az ígéreteit beváltja. Ez ránk is igaz. Ha Isten szava alapján megyünk, akkor átéljük, hogy Isten megvalósítja az ígéreteit. Amikor az Úrra figyelve él valaki, és hallja, hogy Isten beszél hozzá, akkor tőle hiába kérdezik, vagy nem jól mondom, megkérdezik, hogy honnan ismered. Honnan tudod, hogy Jézus él? Ismeritek Pintér Bélának az énekét? Jó régi dal, már gyerekekkel énekelte. Honnan tudod, hogy Jézus él? Hát onnan, hogy ma reggel beszéltem vele. Amikor átéled, hogy Isten beszél veled, és aztán bizonyítja, hogy tényleg ő volt, mert néha kérdés, valóban te mondtad, Uram? De amikor megvalósul, amit ő mondott, akkor átéled, hogy az élő Isten van közötted. Ez talán olyan általános mondás, nem? Hogy az élő Isten van közötted. De amikor ezt tényleg átéled, az élő Isten van veled. Ha az ő szava alapján járunk, akkor mi is átéljük. Megteszi azt, amit mi nem tudunk. Megtapasztaljuk, hogy beváltja, valóra váltja az ő ígéreteit, amiről korábban beszélt. Szeretnék még néhány csoportról egy kicsit mondani, akiket ebben az ige szakaszban látunk. Voltak a papok, akik vitték a ládát. Mi volt a feladatuk a Jordánnál? Emeljék fel a ládát. Tessék? Igen, igen. Lépjenek bele a Jordánba. A meder teljesen tele volt. Isten nem a szárazság idejét választotta, hogy ilyet mutasson. De nekik hitben lépni kellett. Akkor, amikor még a víz zubogott. Vannak, akiknek hitben elő lépni kell. Amikor Isten mondja, amikor ott az idő. Akkor kell a bizonytalanban, kell a bátorság. Nem vált előttük szét a Jordán, mielőtt a lábukat beletették. Nekik el kellett indulni, aztán beleállni, és addig ott állni, amíg az egész nép keresztül nem ment. Lehet, hogy a családodban vagy ilyen előjáró, akinek lépni kell. Lehet, hogy a gyülekezetben vagy olyan. Egy kis közösségben, néhány ember előtt csak, ez nem mindig jelent nagy dolgot. De a hit emberének lépni kell, amikor ott van az idő. Ha érti és tudja, hogy Isten szavára van. Ezek az emberek megértették a szavát, értették az igét és követték őt. Ugye ez azt kell mondani néha, hogy fú, persze vannak, akiknek olyan nagy hite van. De hogy lesz hit az emberben? Hogy növekedhet az embernek a hite? Hogyan növekedhet? Igen, hit tapasztalatok által, Isten igéje által, valaki mondott még, csak azt már nem hallottam. Próbákban, ami nem is könnyű, beleenged, belevisz időnként Isten nehéz próbatételekbe. Tessék? Igen. Amikor a gyülekezeti közösségben összejövünk, építheti Isten a hitünket közben. Amikor az igéből mond valamit, építheti. Amikor házi csoportokon és testvéreim most is vannak lehetőségek, akik nem éltek ilyennel, hogy hétközben összegyűlni másokkal. Keressétek rá lehetőséget. Ne elégedj meg azzal, hogy vasárnap itt vagyok. Úgy is élem hétközben az Úrral az életemet. Igen, éljük. De a hitem épülésére, bátorodására lehet. Sőt, nem csak az enyémre, hanem áldássá tehet a mások számára közben Isten. De tudjátok, leginkább akkor szokták az emberek átélni a hitük növekedését, amikor megmerik tenni, amit Isten mondott. Vannak nagyon sokan, akiknek ez először egyik erős tapasztalata, hogy mondjuk először mernek adakozni a lehetőségeiknél többet is. Tehát nem csak a feleslegből, hanem ami esetleg mondjuk már fáj, vagy nehéz odaadni, de amikor egyszer megmeri lépni, akkor kiderül, hogy Isten ott van mellette, és gondoskodik, és áldást ad. A tapasztalatokhoz, amit Józsi mondott, meg az jut eszembe, hogy emlékszem, amikor a fiaim még kisebbek voltak, és akkor mondjuk a székről gyere, ugorj és elkaplak. Aztán az asztalról gyere, ugorj és elkaplak. Aztán a szekrényről gyere, ugorj és olyan bátran hopp. Értitek? Tehát lehet, hogy kicsibe kezdődik. Ott, ahol tartasz a hitedben, amitben Isten mond, abban lépél. És lehet, hogy a következő esetben valamivel nagyobbra visz majd, és fog a hited a tapasztalatok során épülni, erősödni. Kezd ott, ahol éppen Isten mondja. Amiben engedelmességet kér vagy vár. Bármilyen kicsinek tűnik is, de mikor megteszed, épül és erősödik a hited. Ezeknek a papoknak, az Isten szolgáinak végig ott kellett állni. Körülbelül egy 40 ezres hadsereg átment előttük. Mindenki igyekezett, a beszámoló szerint azt olvasom, igyekeztek átkelni. Lehet, hogy aki átért a túloldalra, azt mondta, ő nekik meg ott kellett állni. Érzitek, hogy ez nem is lehetett egyébként annyira nagyon könnyű. Lehet, hogy a hit embere vagy, és kell lépni, amikor ott az idő. Aztán volt egy másik fajta csapat is. A 12. verstől is írja, de én inkább szeretném a 4. fejezet elejéről mondani, mert ott egy kicsit részletesebben mondja. Amikor az egész nép minden estül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak, válasszatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen, a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll, szilárdan. Vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Legyen egy emlékeztető. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué, menjetek be Jordánba, Jordán közepébe, Isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyik kötök egy-egy követ a vállára. Izrael törzseinek a száma szerint, legyen ez emlékeztető jelül közöttetek. És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik, ketté vált a Jordán vize, az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és Emre elmélyíkezteti. Bocsánat. Amikor átkelt a Jordánon, ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Tehát lehet, hogy vannak a csapatban hitemberei, amikor lépni kell, és vannak olyanok, akik az emlékeztetés emberei. Amikor nehézé válik az út, amikor lehet, hogy felüti a fejét a csüggedés valamiért, vagy belefárad az ember az élet dolgaiba, akkor jó, ha vannak olyanok a közösségben, akik emlékeztetnek, akik bátorítanak. Nem jó, hogyha régi emlékekből élünk, azokon nosztalgiázva, de vannak pillanatok, amikor Isten azt mondja, emlékezz vissza, milyen úton is vezettelek téged. Lehet, hogy te egy ilyen bátorító vagy a közösségben. Aki amikor ott van az idő, akkor tudja mondani, emlékszel Isten mindit keresztül? Itt és itt hogyan cselekedett? És ez bátorságot önthet a másikba a tovább haladásra. Na, akkor szeretném még egyszer kérdezni itt a végén. Van valaki, aki új élethelyzet előtt áll? Olyan úton, amin még talán eddig nem jártál. Némi bizonytalanság jár, társul hozzá, most, ha belegondolsz. Lehet, igen. Tudod, hogy Isten szavára mész? Legyél bizonyos benne. Hogy Isten vezetése alapján mész. Akkor éljél a lehetőséggel, amikor Isten beszélni akar veled. Akkor azt mondja, szenteld meg magad. Gyere oda hozzám, és hallgass rám. És át fogod élni, hogy Isten veled van. Az élő Isten van közöttetek. Igaz ez ugye itt az imaház vásárlása is, de fogunk még talán tovább is beszélgetni arról, úgy érzékeljük, hogy Isten arra vezet bennünket, hogy a lakótelep felé, ahol elhelyezett bennünket, az evangéliummal másképp, vagy jobban menjünk. Menjünk. De hogyan? Amikor a hét közepén találkoztunk a gyülekezet előjáraival, beszélgettünk, imádkoztunk, akkor úgy érzékeltük, hogy Isten ebből az igéből, ebből az ige szakaszból, Józsué élete történetéből, a neki mondott szavakból Isten valamit mondani akar nekünk. Talán jó, ha tovább figyelünk. Nem talán, biztos. És ha járunk az Isten igéje szerint, akkor győzelmek lesznek az ő győzelmei. Amen.